Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Bolobás Enikő, egyetemi tanár, amerikanista. Állandó vendégünk Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánusa. Én Nárai Szabó Gábor vagyok. Hát a bemutatás alapján nyilván kitalálhatták, hogy miről lesz szó. Amerikáról, pontosabban az Amerikai Egyesült Államokról, amely az elmúlt 100 évben az ígéret földje volt gyakorlatilag az egész világ számára. A Szovjetunió mellett a másik szuperhatalom, aztán jött a 89-es nagy változás, amikor egyedül maradt a színtéren, látszólag nem volt konkurense, és eljött a történelem vége, ahogy ugye a neves történész ezt egy könyvével leírta, de kiderült, hogy ez nem így van, hanem megjelentek mások a színtéren, például Kína a maga 5000 éves civilizációjával, 1,3 milliárdos lakosságával és félelmetes fegyelmezettséggel és produktivitásával, de más regionális hatalmak is fölléptek, úgyhogy a politikai színtéren hát meglehetősen vegyessé vált a helyzet. Viszont ez még csak hagyján, mert ugye ilyen a történelem, de tavaly a választási évben egy legalábbis számomra dermesztő jelenség lett mindenki előtt nyilvánvalóvá. Az Amerikai Egyesült Államok társadalma nem csak hogy mélyen megosztott, hanem nem talál magára. Tehát az identitása nagyon súlyos veszélybe került. Nem csak erőszakos tüntetések jellemezték ezt az időt, ilyen mindig volt, sajnos lesz is, hanem olyan önfeladás és olyan hát teljesen a normális, természetes gondolkodással szembe menő hát törekvések, megnyilvánulások, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Ugye a fekete életek számítanak, de azt, ha valaki oda teszi, hogy a fekete életek is számítanak, azt már kigolyózzák az egyetemekről. Hát azt kérdezem professzor asszonytól, hogy hogyan gondolja esetleg az én sejtésem az reális-e, hogy ez nem egyik napról a másikra következett be, ennek már nagyon régen a jelei megtalálhatók voltak esetleg az amerikai irodalomban. Igaz ez?
Köszönöm szépen ezt a kérdést. Az irodalom azt hiszem mindig kicsit megelőzi a társadalmi változásokat. Tehát az a marxista elképzelés, miszerint az irodalom tükrözi a társadalmat, az nem igaz. Inkább megelőlegezi, valóban korán megjelentek ezek az aggodalmak, félelmek. De azért itt nem csak tehát az irodalomban nem csak negatív jelenségek jelentenek. A változás az nem mindig negatív. Azt, hogy az irodalom hogy előlegezte meg ezeket a mai változásokat, az még azt hiszem nagyon korai megítélni. Amiről az irodalom kezdettől szólt, kezdettől fogva jelzéseket adott, az bizonyosan a család változása, a színesbőrűek, elsősorban a feketék helyzetének a változása, a feketesség definíciója, mert ugye itt évszázadokon keresztül uralkodott a one drop of blood rule, tehát egy csepp vér elve vagy törvénye, miszerint minden kevert, hát rasszú idézőjelbe ember, akinek minimum 1/8 fekete afroamerikai, minimum 1/8 az ő identitásának afroamerikai, tehát ez azt jelenti, hogy ők dédapa vagy, tehát a déd szinten, hogyha ott van egy fekete, akkor az feketének tekintendő, és ennek megfelelően kezelendő, mert azért itt nagyon-nagyon sokáig valóban kemény diszkrimináció volt. A 20. század elején jelentek meg azok a regények, amelyek a rassz fogalmát próbálták definiálni. Most, hogy ezen a vonalon folytassam itt a beszélgetést, akkor nagyon általános, nagyon gyakori volt a kászing, tehát bőrszínváltás. hiszen már olyan mértékű keveredések voltak, hogy a bőrszínről nem lehetett megítélni valakinek a rasszát. Így felmerült az a morális kérdés, hogy az, akinek szinte fehér a bőre, tehát a bőrszíne alapján nem lehet az identitását, a faji hátteret megállapítani, hogy az fekete vagy fehér. És ugye azért az 50-es évekig, bocsánat, itt kemény diszkrimináció volt az akkori négerség ellen.
Az egynyolcadot, bocsánat, az egynyolcadot visszatérve még egy fél mondat erejéig, azt miért pont egynyolcadba határozták meg? Tehát ezt lehet-e tudni, hogy miért ekkora nagy a szigorúság ezen a területen?
Talán azért, mert addig lehet végig futtatni, tehát addig lehet kideríteni, korábbi nem. És azért, mert a déli ültetvényeken, azért ezt tudni kell, nagyon gyakori volt az, hogy a rabszolganők gyermeket szültek a fehér rabszolgatartótól. Tehát ugyan voltak persze fekete apák is, de az is fontos volt az ültetvények életében, hogy a fekete apa általában távol volt, mert őt újra eladták. Őt eladták másfelé, nem is volt szabad házasságot kötniük feketéknek. Úgyhogy itt azért borzalmas dolgok történtek, és ugye a 60-as években a polgárháborúban történt rabszolgafelszabadítás, 860-as években történt rabszolgafelszabadítás után azért még egy néhány generációnak el kellett telnie addig, amíg ez a kifehéredés meg nem történt. Mert nagyon-nagyon sokan fehér bőrrel születtek azután, és nem tudták eldönteni, hogy ők most ezt a nagyon rasszista törvényt tartsák be, vagy pedig éljenek a nem diszkriminált osztályok tagjaiként.
Hát itt identitás probléma van, azt hiszem elsősorban, hogy ki vagyok én. Na, a modern világ nem segít megválaszolni ezt a kérdést.
Nem, de akkor sem volt könnyű ezt megválaszolni. Tehát a világ másnak tekint, hogyha az egynyolcad törvény van érvényben, akkor a világ egészen másnak tekint engem, mint én magamat, vagy akár a környezetem. Tehát a törvény és a környezet, ahogyan nézett az emberekre, az nagyon más volt.
Igen, hát ez látszik, hogy amikor nagyon távoli civilizációk, távoli kultúrák keverednek, akkor bizony elég könnyű, hogy bajba kerülni. Nehéz ezeket összeolvasztani.
Én azért nem volnék ebben ilyen biztos, mert Amerikában azért van egy alap amerikai identitás tudat. És az az érzésem, hogy most ez a mostani mozgalmak inkább szétfeszítik az évszázadokon át azért az integráció felé közeledő népcsoportokat.
Hát meg nem szabad megfeledkezni a Dél-Amerikáról, hát például Brazíliában teljesen a népcsoportok keverednek egymással.
De azért ott is hallottam, valaki Brazíliában él, egy régi barátom, aki egyszer visszajött, és akkor sokat mesélt, hogy a hölgyek, már elnézést, a hölgyek a férfiakban nézik, hogyha egy árnyalattal világosabb színű, akkor már is rohannak utána. Tehát rettenetesen nagy renoméja van a fehéreknek, de ez valószínűleg nem erőszakban nyilvánul meg, hanem inkább csak ilyen vonzalmakban. Tehát ez mindig probléma, hogy ugye igyekeznek fölfelé igazodni, és akkor kérdés az, hogy hol van a fölfelé.
Hadd mondjak erre egy nagyon érdekes példát. 1963-ban hangzott el Martin Luther King nagyon híres beszéde több millió ember előtt Washingtonban, ugye, hogy van egy álmom. Van egy álmom, hogy négy kisgyerekem egy nap olyan nemzetben fog élni, ahol nem a bőrük színe alapján ítélik meg őket, hanem jellemük értéke szerint. Tehát ez az, ugye, Martin Luther King az integráció bajnoka volt, és azt akarta, hogy felhozza az afro-amerikai népességet, hogy legyen olyan képzett, tanult, művelt, jó munkahelyekre kerüljön be, stb. Na most az az érdekes, hogy ez a nagyon pozitív, liberális eszme a színvakságnak ez az eszméje, hogy ne a színre figyeljünk, hanem csak a jellemre és a képességekre és a teljesítményre. Pontosan ez marginalizálódott most, amikor például az egyetemeken visszavezették, azért mondom, hogy vissza, mert korábban is volt, mindjárt azt is elmondom, amikor visszavezették a rassz figyelembevételének elvét. Ugye a diverzitás szelleme tekinteti, vagy értelmében megjelent az elv, hogy equity, nem quality, hanem equity, ami az egyenlőségnek az a változata, hogy a például az egyetemi felvételt nyert hallgatók képezzék le a társadalom általános népességi arányait. És ugye régen a Harvard például diszkriminált a zsidó hallgatókkal szemben, mégpedig 1922-ben vezettek be egy kvótát, akkor az akkori rektor, Abbott Lawrence Lowell túl soknak tartotta a zsidó hallgatók 21,5%-át, és 15%-ot állapított meg. És ez a kvóta a 60-as évekig létezett. Minden liberális elvnek ellentmondva. Minek az alapján kérdezhetnénk, honnan tudhatták, hogy valaki zsidó-e, mert azt azért nem lehetett rá, arra nem lehetett rákérdezni. Vezetéknép és fénykép alapján mondják, három kategóriát állapítottak meg, J1, J2, J3, az első biztosan zsidó, a második valószínűleg zsidó, a harmadik talán zsidó. Majd a személyiségüket is megítélték felvételi elbeszélgetésben, és akkor ugye ezek a szubjektív jegyek mindig felhozhatók voltak, hogy ne vegyék fel azt a zsidó hallgatót. Na most hasonló kvótát állítottak fel az ázsiai-amerikai hallgatókkal szemben. Tehát a színvakság elve megszűnt, és az ázsiai-amerikaiak, akik ugye nagyon szorgalmasak, és bizonyos, főleg a STEM tudományok területén, tehát a kemény tudományok, technológia, mérnöki tudományok és matematika területén nagyon kiugróak, ellenük felállították 95-ben a 16,5%-os kvótát. Ez azt jelenti, hogy a kötelező felvételi vizsgákon, amelyeken 1200, ez a Scholastic Aptitude Test, a SAT, 1200 pontot kell lehet elérni, az a maximális, felvehetik őket mondjuk 800-al, de például az afroamerikai, nem például ennek a két népcsoportnak a számára, 250 ponttal lejjebb hozták a bejutási határ. Ami pedig olyan nagy problémákat eredményez, hogy később, amikor tanulni kell, és amikor már elindultak az órák, és amikor teljesíteni kell, akkor nagyon elmaradnak azok a hallgatók, akik alacsonyabb pontszámmal jöttek be. Nekem abszolút eszembe jut az a helyzet, ami a Kádár korszakban volt, pontosan emlékszem, amikor az írásbeli felvételén szóltak, hogy akinek van bizonyos, van papírja arról, hogy én nem tudom, a szocialista haza hőse, vagy nem tudom már, nem is emlékszem, hál' Istennek a nevekre.
A kitüntetéssel, ugye? Azonnal felvették.
A kitüntetéssel, és ráadásul bemondták nyilvánosan, és bizonyos gyerekek kimentek a papírjukkal, majd távoztak a felvételiről, majd legközelebb mi találkoztunk velük az órákon. És hát vagy jók voltak, vagy nem, persze, hát biztosan, persze volt némely, volt felkészült köztük, és kevésbé felkészült, de aki kevésbé felkészült volt, nekem volt egy ilyen évfolyamtársam, akinek az apja PB tag volt, és ő neki nagyon sok keserűséget okozott, hogy egyrészt mindenki tudta, hogy miért vették fel, másrészt pedig hát még nem tartott ott. Egyébként nagyon helyes lány volt, és aztán be is hozta, csak azért ilyen diszkriminációk voltak bőven abban az időben, és egy kicsikét hasonló az, amit ma az amerikai egyetemek művelnek. Egyébként nem csak a Harvard, hanem az összes egyetem szinte.
Nagyon nehéz ezt áthidalni. Most hallottam, hogy az egyházi római egyetemeken is, ugye, amikor így olyan vidékekről elmaradt szellemileg, meg lelkileg kicsit talán távolabb lévő vidékekről érkező hallgatók vannak, nagyon nehéz ott Rómában is ezt az egyensúlyt kiegyenlíteni, tehát nem egy egyszerű kérdés.
De most térjünk vissza, hogyha az egyetemekről beszélünk, akkor aztán rengeteg borzalmat fogunk majd itt felsorolni és megbeszélni, de a beszélgetés elején hangzott el, hogy ugye a család problémái jelentek meg először az irodalomban. Hát még nem túlságosan művelt és tájékozott emberek is, mint én, látták, hogy például Tennessee Williamsnek a művei, vagy még akár Arthur Millernek a Pillantás a hídja is mutatja, hogy hát az amerikai család már nem 50, hanem 80 évvel ezelőtt is bajban volt. Ez aztán nyilván erőteljesebb vonalat is lett az irodalomban.
Igen, de a család már korábban is bajban volt. És mielőtt a hagyományos családról beszélünk, azért meg kell határoznunk, hogy melyik hagyományos, mit értünk hagyományos család alatt. Azt, amelyik egyszerűen, mert manapság ezt is fel kell vetni, egy férfi és egy nő szülőpárból áll, vagy pedig azt a családot, ahol a férfi a családfenntartó, pénzkereső, a nő pedig a nőnek nincsen munkahelye kint a világban, hanem ő az otthon megfelelő fenntartásáért felelős.
És hány gyereket vállaltak? Kettőt az amerikaiak?
Hát attól függ megint, hogy melyik osztályról beszélünk. Ez, hogyha a fehér középosztályról beszélünk, nagyon az 50-es években nagyon sok gyerek volt. 60-as, 70-es években nem kettőt, hanem többet. Igen. De hadd közelítse meg ezt a problémát egy kicsikét más irányból, hogyha ezt az utóbbi változatot mondjuk hagyományos családnak, akkor azért be kell látnunk, hogy ez nem volt olyan általános. Tehát azt feltételezzük, hogy ez valahogy mindig így volt, de nem volt mindig így. Az 50-es években nyilván magasabb százalékban, de két adatom van, 75-ben 44%-a a családoknak ilyen, 88-ban már csak 25% az olyan, az összcsaládoknak a százaléka, ahol a férfi, a családfenntartó, a nő pedig az otthonteremtő. Hadd tegyem azt hozzá, hogy nem biztos, hogy ez mindig jó a nőknek. Nem biztos, hogy a nők, pontosabban nem tudjuk, hogy jó-e, de nem biztos, hogy boldogok-e ezekben a helyzetekben a nők. Azért volt Betty Friedannek a 63-as The Feminine Mystique, a nagy mitosz a női nemről, mondjuk így fordíthatnánk, című könyve, akkora siker. Azért szólt akkorát, mert arra mutatott rá, hogy az a sok pszichés zavar itt a középosztálybeli nőknél. Erre a helyzetre vezethető vissza, hogy a feleség nem csak alárendeltje a férjnek, hanem nem tudta kibontakoztatni azokat a képességeit, amelyeket kibontakoztathatott volna, mert egyetemet végzettek, azelőtt ugye Shakespeare szonettet elemzett, most már csak arra használja a tollát, mondta itt az egyik interjú alany, hogy bevásárlói listákat írjon. És én nekem mindig, vagyis kettő dolog jut erről eszembe, az egyik említve is van a könyvben, a Maslow-féle hierarchia, tehát az emberi szükségletek piramisa. És ugye alul van a biztonságérzés, a fiziológiai szükségletek, ezek ki vannak elégítve, de a felsőbbek, a megbecsülés, az önmegvalósítás, vagy kreativitás iránti igény, vagy a kognitív, esztétikai és esztétikai szükségletek, ezek nincsenek kielégítve egy olyan életben, ahol valakinek kizárólag a háztartása feladata. És én azt hiszem, hogy itt a talentumok megőrzéséről és meg, és sokkal megtöbbszörözéséről van szó. Tehát ugyan Máténál az evangéliumban csak a férfi szolgákról van szó, nem női szolgálókról, akinek a gazda kiosztotta a talentumokat, de én ezt mindig egyetemes jelentésű példabeszédként olvastam, és azt reméltem, hogy ez a parancs a nők számára is elő van írva, hogy a talentumait famatoztassa.
És ráadásul most már bebizonyosodott, hogy nem csak a fizikai, sőt a fizikai képességek háttérbe szorultak most az érdekérvényesítésnél. A nők sok területen lényegesen jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint a férfiak, tehát például a stressztűrés az jobb, amennyire tudom. A politikában is valószínűleg a tárgyalási készség az is a nők javára billen. Tehát most valóban egy nagyon komoly változásnak kell bekövetkezni, csak közben ugye föladjuk a biológiát. Mert ugye a gender téma, ami az egyetemekre már bevonult, és ezt akkor majd folytathatjuk ott az egyetemeken, hát az már a normalitásnak teljes mértékben ellen.
Én ezzel teljesen egyetértek, de a gender most rá lett húzva, az a szó, egy olyan jelenség halmazra, amihez korábban semmi köze nem volt. Tehát eleve ugye a gender az egy grammatikai kifejezés, a nyelvtani alany, nyelvtani nemre vonatkozik. Ezt a terminust vette át a nőtudomány, vagy a feminista diszkurzus a 60-as, 70-es években, és azt mondta, hogy a biológia a szex, a társadalmi aspektusa a nemnek, az pedig gender. És a liberális feminizmus nagyon sokáig azt hirdette, hogy a nem az ebből a két elemből, vagy két jelenség kötekből áll össze. Van a biológia, és van a társadalmi konstrukció. Na, az utóbbi 11 évben a társadalmi konstrukció kizárólagossága felé ment el ez a felfogás, amivel nagyon sokan nem értenek egyet, és nagyon sok klasszikus liberális feminista fel is emeli a szavát ez ellen. Például Germaine Greer, aki egy óriási név volt a feminista mozgalomban, ő azt mondta, hogy ő azt a nőt, aki korábban férfi volt, nem tekinti nőnek. Na most ebből olyan botrány kerekedett, és olyan kiközösítése, és annyira működésbe lépett a cancel culture, hogy diszkreditálják ezt az embert, aki ezt a korábban nagyon komoly érdemeket letett nőt, hogy az hihetetlen. Vagy volt ugye a J.K. Rowling, vagy aki a Harry Potter könyveket írta, és ő azt mondta nemrég, hogy hát az a személy, aki menstruál, mert most már csak azt nem szabad azt mondani bizonyos kontextusokban, hogy férfi vagy nő, hanem the person who menstruates. Tehát azt mondja, Rowling azt mondta, hogy de erre mintha lett volna valamilyen szó, nem? Women, szóval, és akkor elkezdett a woman szónak különböző változatait adta.
Ez már a bohózat. Hát,
ez a bohózat, de ezzel ő is félre lett téve. A cancel culture.
Igen.
És diszkreditálva van.
Ugyanakkor pedig azért az mindenki tudja Amerikán kívül is, hogy azért az amerikai társadalom gyakorlatilag egészen valamilyen formában azért kötődik a valláshoz. Tehát nagyon vallásos társadalom, ezt mindig szerepeltek a különböző fölmérésekben, akkor is, hogyha igen kemény ateista mozgalmak is vannak. Na most hogyan néz ki a vallás helyzete most ott Amerikában?
Igen, engem is pontosan ez a kérdés foglalkoztatott most már, hogy van-e valami változás a vallás, korábbi valláshoz képest egy 20-30 évvel ezelőtti megközelítéssel kapcsolatban?
Én nem vagyok vallástörténész, úgyhogy igazán csak megfigyelő, külső megfigyelőként tudok erre egy valamilyen választ adni, merni. Az amerikai egyházak mindig borzalmasan liberálisak voltak. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikai egyház mindzak pragmatikusak, és azt mondják, hogy ami kell, mi azt mi megtesszük azért, hogy megtartsuk a híveinket.
Harcolnak a hívekért.
Hát igen, így van. Tehát én olvastam olyan katolikus apácát, aki az abortusz mellett állt ki, nagyon sok katolikus, és egyéb, és tulajdonképpen, tehát azt hiszem a katolikusok a legszigorúbbak ebben, de a katolikus, ja, olyan nincs, bocsánat, hogy katolikus egyház Amerikában. Csak vannak különböző közösségek, kongregációk. Tehát azok maguk szabják meg a szabályaikat, és például a homoszexualitással szemben ők nagyon nyitottak. Nem csak a hívők tekintetében, hanem a papok tekintetében. Sok-sok olyan katolikus papról tudunk, aki homoszexuális, és működik. Ugyanakkor mondjuk a gyermekbántalmazások, szexuális bántalmazásokkal szemben nem nyitottak.
De valóban az most szigorodott ez a vonatkozás, mert ugye most már a zéró tolerancia lépett életbe Amerikában is, és elég sok botrány övezte ezt a helyzetet.
Igen, ez, ennek így kell lennie, elnézést kérek, de ez így helyes, azt hiszem tényleg. Szóval a gyerek az szent.
Igen, de azért, igen, hát itt aztán lehetne hosszabban beszélgetni, hogyha a szabadságot mindenek elé helyezzük, akkor miért nem szabadok a pedofilok? Tehát, de ez egy másik műsor témája lehet.
Azt hiszem, a pedofilia azért külön kategória. Nem, ez nem szabad, hogy úgy legyen.
Hát a görög filozófiában sajnos benne volt az ókori görög filozófiában ez, tehát hogyha azt újra fölvesszük, akkor simán belefér. Csak ez nem pozitívként mondom, de ott már ez jelen volt.
Én azt hiszem, bocsánat, terminus nem volt akkor erre. Tehát azért nem volt rá terminus, mert nem volt bűnnek tekintve. Abban a pillanatban, hogy konceptualizálódik, akár a homoszexualitás, akár a pedofilia később, akkor már meg tudják ítélni. Korábban a görögöknél csak a gyakorlat volt meg, mind a kettő, de nem volt... Tehát nem volt a fősodortól eltérő gyakorlatnak tekintve. Devianciának meg nem, ugye?
Na most térjünk vissza az egyetemekhez, mert ott azért nagyon sok izgalmas dolog van. Tehát a politikailag korrekt beszéd ott olyan mértékben eluralkodott, hogy egyszerűen most olvastam éppen az interneten egy ilyen beszámolót egy cikkről, hogy a konzervatív gondolkodású professzorok azok nem merik bevallani magukról, hogy ők ilyenek, és rejtőznek, például addig, amíg ki nem nevezik őket, nehogy olyan ez baj legyen, de még ha ki is nevezték, akkor is egymásnak, hát nagyon titkos csatornákon mondják csak el, hogy kérem szépen, én így és így gondolkodom. Hol van ez az akadémiai szabadságtól?
Hát ez komoly probléma, én is azt hiszem. Az a baj, hogy az amerikai egyetemeken nincsenek már vélemények ütköztetve, hogy nincsenek viták. Tehát olyan szlogenek hangzanak el, hogy nem érdekel a vita, nem érdekelnek a tények. A tény fehér dolog. Dögöljön meg minden fehér férfi. Ilyen hashtagek, ugye, ha ezek szálingóznak. Hadd mondjak meséljek el egy érdekes példát. 2015-ben egy óriási tiltakozási hullám söpört végig, bocsánat, a Yale Egyetemen, azért, mert a multikulturalizmus hivatal, mert minden egyetemen van ilyen, kiküldött egy e-mailt Halloween előtt, ugye az a Minden Szentek, de ott egy nagy jópofa parádéban, és mindenki beöltözik valamilyen jelmezbe. Tehát a Halloween előtt kiküldtek egy levelet, hogy legyenek tekintettel a kisebbségekre, és ne vegyenek fel olyan kosztümöket, amelyek a kisebbségek ki, tehát az ő birtokuk. És erre egy gyerekpszichológus, Erika Christakis, írt egy körlevelet, hogy ő szerinte a hallgatók elég felnőttek ahhoz, hogy meg tudják ítélni, hogy milyen jelmez sértő és milyen nem. Hogy például az indián fejdísz az nem valószínű, hogy sértő, vagy nem biztos, hogy sértőnek ítélik, tehát ne adjanak ki ilyen direktívát. Na erre olyan felháborodási hullám következett, a diákok megtámadták ennek a pszichológus nőnek a férjét, aki egy orvos-szociológus, világhírű, Nikolas Christakis, akit például a Time magazin 2009-ben a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé sorolt. Tehát nem akárki volt, vagy nem, Nikolas Christakis, de őt is megtámadták, nem engedték ki a házából, kifejezetten fizikai erőszakot alkalmaztak, lemondásra kényszerítették, és úgy döntött aztán a Christakis házaspár, hogy ő elhagyja a Yale Egyetemet. Szóval ilyen, elég sok ilyen incidens van sajnos. Itt olyan, egy monokultúra vette át az uralmat, és a vélemény szabadságot valahogy ezt a nagyon régi, nagyon fontos amerikai elvet abszolút figyelmen kívül hagyják.
És ez látszott valahogy a különböző mondjuk irodalmi mozgalmakban, vagy hullámokban, hát nem tudom én, a hippi mozgalom, meg még korábban különböző országok, vagy ez teljesen váratlan?
Engem eléggé váratlanul ér ez az agresszió. Én ennek semmilyen előjelét nem olvastam irodalomban, de hát nem ismerem persze úgy minden részletében ezt az óriási irodalmat az elmúlt 10 évben például. Lehet, hogy voltak, de azt hiszem, hogy az irodalom szerepét most már áttette a társadalmi, a social media, ezek a platformok talán ott kommunikálnak emberek, nem tudom, én nem vagyok Facebookon, úgyhogy én nem ismerem ezt a világot, vagy Twitteren.
Ezt csak azért mondom ilyen gyakran, mert ugye az európai kultúrában, hát például Spengler műve azért az több mint 100 éve íródott, és azért nagyon sok dolog, ami ott le van írva, az ma már megvalósult. Nem beszélve Aldous Huxley-ról, akinek hát az agyunkra ment a jólét, tömören így fejezhetném ki a szép új világ lényegét. És aztán persze az Orwell, akinek két csodálatos műve is, hát tűpontosan írta le a később kialakuló valóságot. Tehát ezért gondoltam én, hogy esetleg, hát ez már valahogy az amerikai irodalomban is látszódhatott, de hát nagyon izgalmas folyamatok játszódnak mostanában, és nem biztos, hogy mindenre föl vagyunk készülve, mert az előzmények ugye nem voltak meg tulajdonképpen.
Igen, ehhez azért társadalomtörténésznek kell lenni, hogy vissza tudja valaki vezetni az előzményeket a társadalmi folyamatokra. Ez nem az én területem, és erre nem szeretnék vállalkozni. Az irodalom nem tudom, hogy jelezte ezt időben. Nekem nem úgy tűnik, hogy az irodalom jelezte ezeket a mai folyamatokat időben. A társadalom történet jelezte. Például 91-ben jelent meg a De Souza nevű, akkor még nagyon fiatal, ha jól tudom, indiai-amerikai Princetonon végzett történész vagy társadalomtudósnak a könyvében ez pontosan leírja, és az most már 30 éve van piacon. Persze, hát őt félretették, hogy ő konzervatív, meg provokatőr, meg minden, de valóban provokatőr, de azért, mert a valóságot leírja úgy, ahogy van.
De ez abban szeretném megerősíteni, amit az Enikő mondott korábban, hogy tényleg áttevődött, most már az irodalomról áttevődött erre a szociális médiára a hangsúly. Tehát most már az irodalom is megkérdőjelezhető, hogy mekkora jelentősége van az irodalomnak, mert már messze meghaladja a szociális média az irodalmat. Messze,
hát most
messze.
Már egymondatos üzenetek vannak, és akkor tulajdonképpen azok irányítják a Facebook követőket, meg az Instagram, meg Twitter, meg nem is tudom hányat mondhatnék. Úgyhogy hát rettenetes, gyors a változás, amit ugye nem csak az öregek tudnak nehezen követni, de szerintem a fiatalok is, és Hát ez meg is látszik abba a fölgyorsult beszéd, az állandó idegesség mindig máshoz kapkod, nem képes koncentrálni egy területre, tehát ezek eléggé súlyos dolgok. Annál fontosabb, hogy néha megpróbáljuk, még hogyha nem is feltétlenül értünk tökéletesen a témához, megpróbáljunk erről beszélgetni, mert azért ennek az értékelése azért az általános értelmiségi körökben megfelelő szinten kell, hogy legyen, különben végtelenül nézünk a változások elébe. Úgyhogy hát körülbelül ez lett volna ez a mai beszélgetés, egy nagyon izgalmas terület, amiben hát ugye valamennyien többé-kevésbé amatőrök vagyunk, de mi vagyunk a részesei a folyamatoknak, és hát ne legyek olyan pessimista, az elszenvedő is, tehát feltétlenül szükség van arra, hogy tudjunk róla, és beszéljünk róla, és akkor majd kialakítunk valamiféle elképzelést. Itt Magyarországon egy kicsit talán könnyebb a helyzet, de azért a változások irányát tekintve mi sem lehetünk nyugodtak, úgyhogy állandóan figyelnünk kell. Köszönöm meghívott vendégünknek, Balobás Enikőnek és Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva csütörtökön este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és Tudás.